115, 116.
117 perc.
Titkos helyek, elfeledett művészek, helyi sorsok, Agera Zoltán, ismeretlen Esztergom. Ez az a kötet, amely nem olyan régen megjelent. A kötet 180 oldalban 15 képpel mutatja be a város kevésbé ismert történetét. Itt van velünk a vonalban Agera Zoltán barátom. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a CBU Rádióból.
Szervusz, Dudi, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy jött az ötlet, hogy te könyvet írsz Esztergomról.
Az egész talán akkor indult, amikor én az első munkahelyemen, az esztergomi bazilikában kezdtem egy csoportokat vezetni, aztán később a várban is, és próbáltam egy kicsit színesíteni a vezetéseket, mert a többi idegenvezetőtől mindig ugyanazokat a száraz adatokat és tényeket hallotta az ember, és később rájöttem arra, hogy rengeteg olyan érdekesség, olyan sztori, olyan történet lapul még a fiókokban, amiket valamiért nem mesélnek el soha senki. És ezek nagyon gyakran olyan témákra is rávilágítanak, ami valószínűleg sokakat érdekel, de talán még egy vezetés során sem merjük feltenni, mint kérdés. És azért elkezdtem akkor ezt a könyvet, illetve magát még először a kéziratot megírni. Később egy civil szervezet, az Alter Egom Egyesület nevében igazából azokból az anyagokból, amiket korábban összegyűjtöttem már, komplet kis sétát kezdtünk el tartani. Ezek nagy örömömre mindig teltházzal mentek végig a városon. És hát egy idő után azért már eljött a pontja annak, hogy akkor ezt kicsit meg kell szerkeszteni, és akkor a könyv formájában ki kell adni. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész így indult.
Hogy kaptál kulcsot ezekhez a korábban nem látott vagy nem hallott történetekhez? Hogyan jutottál hozzá, milyen kutatómunkát igényelt ez?
Elsőként természetesen én is a rendelkezésre álló, könnyen elérhető köteteket használtam föl. Nyilván Esztergomról nagyon sokan írtak már különböző tematikában könyveket, de ezen kívül a különböző online adatbázisokat is felhasználtam, sőt, családfa kereső szoftvereket is igénybe vettem, mert nagyon sok személy esetében csak ez volt az, ami segítséget nyújtott, illetve természetesen voltak olyan további archívumok, akár a parti cédulák archívum, a fényképes archívum, és nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem külföldön is, amelyek mind azért egy elég jó talajt szolgáltattak ahhoz, hogy a különböző fejezetekhez információt gyűjtsek.
Tudom, hogy nagyon nehéz és igazságtalan is, de ha kiemelnél egy történetet vagy érdekességet, amivel kedvet tudnál csinálni ez a könyvhez, akkor mi lenne az?
Hát ezt így nehéz egyet külön kiválasztani, de talán nagyon röviden mondok többet. Az egyik talán az, hogy milyen kritikák illették már az esztergomi bazilikát, már akkor is, amikor meg sem épült. Nagyon érdekes, hogy nagyon sokan egyébként nagyon nem voltak restek kifejezni nem tetszésüket a templommal kapcsolatban. Ugye ez nem illik bele ebbe a szokványos bazilikát leíró könyvek témakörébe, de talán ugyanígy említhetném a városalatti titkosjáratokat, elfeledett művészeket, illetve muszáj volt külön fejezetet szentelni a város közerkölcsi potrányaira is, beleértve a gyilkosságokat, alkoholfogyasztást, túlzott mértékű alkoholfogyasztást, és természetesen a prostitúciót is, ami mind egyébként részese volt a 19. századi Esztergomnak.
Úgy látom, hogy múlt héten volt a kötet bemutatója Lipót teraszon, milyen a fogadtatása eddig ennek az írásnak?
Eddig nagy örömömre kimondottam pozitív. A várakozásainkat egyébként felülmúlta maga a könyvbemutató, mert általában beszélgettünk korábbi kiadóknál dolgozó ismerősökkel, akik mind azt mondták, hogy egy ilyen 30 főre lehet számítani az ilyen könyvbemutatókon. Na most ehhez képest a bemutatónkon pénteken több mint 90-en vettek részt, tehát majdnem 100-an jöttek el, és az összes könyv elfogyott. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez mind szép bizonyíték annak, hogy egy elég sikeres könyvmutatón vagyunk túl, úgyhogy most dolgozunk keményen az utónyomáson.
És milyen érzés a kezedbe fogni egy ilyen kiadványt?
Hát fura érzés, mert nyilván én nem tartottam magam soha szerzőnek, írónak, illetve nyilván nem is az idegenvezetés az én főbb foglalkozásom jelenleg. De úgy gondolom, hogy mindenképp már szükség volt egy ilyen könyvre, mert eddig általában mindig kétfajta könyve készül el egy városról, és ebből ezt egyben sem kivétel. vagy valamelyik épületre, valamelyik festményre, vagy műre nagyon-nagyon fókuszáló, nagyon részletesen leíró tudományos munka az, amit talál az ember, vagy éppen ellenkezőleg egy ilyen nagyon, mondhatnám azt is, hogy általánosan leíró, sok képpel illusztrált kötet, és úgy érzem, hogy már szükség volt tényleg egy olyan könyvre, ami az egyikből elveszi a tartalmat, a másikból pedig a formát, és az egészet egy ilyen olvasmányos formában adja ki.
Említetted az Alter Egom Egyesületet, most aktív vagy-e ebben az egyesületben, és milyen célra jött létre, milyen egyéb tevékenységeik vannak?
Ez az Alter Egom Egyesület, ez esztergomi fiatalokból áll, és már, ha jól emlékszem, akkor már a harmadik éve, hogy működik, és az egyesületnek a tagjainak a kifejezett szándéka az az, hogy megszólítsa a helyi fiatalokat különböző nekik szóló programokon keresztül. Ezek a helytörténeti séták, sok ilyen zseblámpás túrát tartottunk, ezek is azért valamiért azt a célt szolgálták, hogy azért a fiatalokat is bevonza, és ez egyébként úgy tűnik, hogy egészen sikeres, mert a programjainkon azért elég sok fiatal vesz részt, ugyanígy tartunk kenotúrákat, pályaorientációs eseményre is évente sor kerül. Úgyhogy, és ha jól tudom, akkor azért ez elég ritka Magyarországon, vagy legalábbis én nem tudom róla, hogy nagyon sok ilyen szervezet működne. Talán ezért is ítélték oda 2021-ben a legígéretesebb civil szervezet díját az egyesületünknek, amelyben én is igyekszem minél aktívabb tagja lenni.
Van-e még a tartalmatokban újabb ötlet könyvírásra, vagy bármilyen program megvalósítására, hogyha bármi publikus ebből, akkor nagyon kíváncsi lennék.
Könyvírás az egyenlőre, még a most elkészült könyv az, amit igyekszünk minél jobban megismertetni, úgyhogy ha a hallgatók közül is bárkit érdekel, akkor csak ajánlani tudjuk, hogy írjanak nekünk az Alter Egom Egyesület Facebook oldalán. Programok viszont mindenképpen lesznek még, én is természetesen gondolkodom még új helytörténeti séták megszervezésében. Talán, hogyha minden jól sikerül, akkor az esztergomi pincék felfedezésével kapcsolatban lehet számítani majd egy sétára a közeljövőben.
Nagyon gratulálunk ehhez a kötethez, és köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk. Titkos helyek, elfeledett művészek, helyi sorsok, Agera Zoltán ismeretlen esztergom című könyvéről beszélgettünk, amelyet meg lehet majd még valahol vásárolni. Most mik a tervek, hol nézzenek utána a hallgatók ennek?
Dolgozunk az utánnyomáson, addig is, hogyha bárkit érdekel, akkor írjon bátran, akár nekem, akár az Alter Egom Egyesületnek, és tulajdonképpen előjegyezhetik ezeket a könyveket, amelyeket 3000 forintos áron, beszerzési áron lehet megszerezni tőlünk.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer, gratulálok, további sok sikert mindenhez. Szia!
Köszönöm szépen, szervusz Dudi!
Még nem tudom, hogy hol alszom ma éjjel, a holnap még olyan szörnyen messze van. Az ország út a lábam alatt és fölöttem az ég. Ez a két dolog, amit tudok biztosan. Nem számít az, hogy hol ér a holnap reggel. A városok jó ismerőseim, és mindig van egy jó barátom és néhány szerelmem, és egy-két dal gitárom púrjain. A nagy folyók mind elérik a tenger, az álmaim velük futnak tovább. Úgy szeretném, ha gyors lehetnék én is, mint a szél, és az otthonom lehetne a nagy világ. Egy napon majd megérkeznék hozzád, a hét határ húzódna is közöttünk. Úgy fogadnál, mintha én lennék, akit sok-sok éve vársz. Milyen kár, hogy nem erre születtünk. És nem tudom, hogy hol alszom ma éjjel, a holnap még olyan szörnyen messze van. A lábam alatt és fölöttem az ég. Ez a két dolog.
117 perc. legalább évente 4-szer az önkéntes szemle környékéről próbálunk tudósítani, amikor megjelenik a legújabb szám, és most is ez történik, a legfrissebb száma 24, tehát 2024/2 szám jelent meg ezekben a napokban. A fókuszban az önkéntesség, tehát a korábbi számoknál is mindig volt egy tematikus téma, azért mással is foglalkozott. Ezekről faggatom most Bartal Anna Máriát főszerkesztőt. Szia, Anna Mari, Péterfi Ferenc vagyok.
Szervusz Feri, és én is köszöntöm a hallgatókat.
Na hát egy pár szót esetleg először kezdjük ezzel a tematikával, tehát a fő témával. Látom, hogy többen vagytok szerzők, te magad is egyébként hadd kérdezem, az mielőtt átadnám az volt egy kérdéssel, hogy valójában az a külföldi vagy nemzetközi önkéntességet hogy értsük, hogy egy Magyarországról ránézünk, hogy a világban mi történik az önkéntességben, vagy hogy Magyarország milyen kapcsolatot tud kialakítani önkéntességben, terén nemzetközi szervezetekkel, mozgalmakkal?
A nemzetközi önkéntesség az egy elég táv fogalom, és tulajdonképpen az utóbbi 20-25 évben vált, igazából az Európai Unió ifjúsági programjai által vált nagyon ismerté. Uh-huh. Nyilvánvaló, a nemzetközi önkéntesség az is, tehát mi fogadunk Magyarországra külföldi önkénteseket, és küldünk is Magyarországról önkénteseket Európa vagy Európán kívüli országokba.
De ez jelenti azt is, hogy a szemlében most nem tudtam még ezeket a tanulmányokat elolvasni, hogy a nemzetközi világra kitekintetek, tehát hogy nem ezt a viszonyt, hanem egyet, hogy működik ez Magyarország, vagy hogy működik ez Európában, hogy működik Amerikában?
Hát egyrészt van egy bevezető cikkünk Molnár Zsoltollából, uh-huh. aki tulajdonképpen ezt az önkéntességet tekinti át nemzetközi uh-huh. szinten.
Tehát ez az, amire hogy kérdeztem, igen, igen.
Uh-huh. Igen, tehát az első cikk az ezzel is foglalkozik, hogy mi, ugye mindig is volt, hogy önkéntesek mentek külföldre, és önkéntesek jöttek Magyarországra, de tulajdonképpen a mérete, a támogatottsága, a megjelenése, az elismerése
karaktere,
miatt
igen.
Igen, került az utóbbi 15-20 évben a fókuszba az, hogy hát elkezdték vizsgálni, nézni ezeket a külföldre menő, illetve külföldről érkező önkénteseket, és ez jelentse bármely országot is.
Van ebben változás? Tehát van dimenzió, dinamizálódik ez a dolog Magyarország részvételével, vagy ez egy beállt dolog is, és nagy...
Hát nagyjából... igazából ugye statisztikai adatokkal csak a fiatalok önkéntességét tudjuk felmérni, vagy annak a dinamizmusáról tudunk valami adatokat. Tehát az, hogy úgy egyéb programokban hogyan jönnek Magyarországra önkénteseket, azt általában a szervezetek tartják. Mm-hmm. Nyilván, illetve szintén ilyen uniós statisztikák. Amit mi közöltünk a szemlébe, az az Európai Önkéntes Szolgálat, ugye, mert az Európai Önkéntes Szolgálat 1996-tól 17-ig működött, tehát gyakorlatilag 20 évig, uh-huh. és utána pedig ugye ez átalakult, megreformálták, és Európai Szolidaritási Testület néven fut tovább. 14-től voltak a Tempus Erasmus Plus programiroda jóvoltából adatai.
Legtöbbet erről szoktunk hallani, igen.
Igen, tehát hogy ez az. De én megemlíteném még Siló Ágot a tanulmányát is, ami ugye megint egy érdekes dolog, ez az önkéntes turizmus, és amit te kérdeztél, ugye ez egy más szemszögből, hogy amikor valaki a szabadsága ideje alatt önkéntes munkát végez. Ezeknek egyébként a fő célpontja valamilyen fejlődő országok. voltak, tehát fejlődő országok is. De egyre inkább nő az Európán belüli önkéntes turizmus is.
Van a folyóiratnak egy tematikus címe, a gyakorlat, és itt két írást is látok felsorolni ezekről, hogyha szólnál. Az egyik az Erdélyről, a másik általában a diakóniai év programjairól szól.
Igen, meg a harmadik a külföldi kalandok,
ja, igen, tényleg,
és
igen,
mit
igen
ad nekünk a Nemzetközi Önkéntesség Kolozsvári Csenge írása, aki a Youth Bridge önkéntes, ők például kifejezetten csak önkénteseket küldenek. Aha. Tehát ő egy olyan szervezet, amely önkénteseket küld. Ezzel szemben közöltünk egy csíkszeredai szervezetet, a Care to Travel Egyesület, és az önkéntes diakóniai év, amely igazából inkább önkéntes fogadó szervezet. Tehát olyan fiatalokat, 18 és 30 év közötti fiatalokat fogadnak. A Care to Travel az kifejezetten ebben az Erasmus, vagy Erasmus Plus programban az Európai Szolidaritási Testület, míg ugye az önkéntes diakóniai év az önkéntes diakóniai hálózaton, tehát az a református egyház hálózatán belül fogadnak. Tehát, hogy igen változatos, ez a tulajdonképpen három tipikusnak mondható utat mutat be ez a három különböző szervezet.
És akkor van egy másik fejezet, ez a recenzió, és abban arról írtok, hogy már az előbb, mintha ezt említetted volna, ez az Európai Szolidaritási
igen
Testület, hogy hogyan indult erről egy elemzés, mintha ezt ígérni
igen,
legalábbis.
Igen, igen. Jó elemzés jelent meg 2017-ben Gabriele Civico, egy olasz, a Center for European Volunteering igazgatójának a tollából, és tulajdonképpen amikor ugye ezt mondtam, hogy ami ismertebb volt Magyarországon is, ez az Európai Önkéntes Szolgálat, az ugye 96-ban indult el, az első év az még egy pilot év volt, és igazából 97-98-tól működött, és akkor ez 2017-ig akkor átalakult, és ezt az Európai Szolidaritási Testület, aminek az a lényege, és ugye itt van egy szemléletváltás, több programokat is raktak be, például a humanitárius önkéntességet is berakták, de maga a Szolidaritási Testület az azt jelenti, hogy tulajdonképpen azok az önkéntesek, akik regisztrálnak erre az európai honlapra, taggá válnak. Na most ezzel a tagsággal jogok és kötelességek is hárulnak az önkéntesekre, és ugye a kötelességek nyilván a vállalt önkéntes szolgálat teljesítése, de a jogok az nagyon érdekes, hogy maguk az önkéntesek is kezdeményezhetnek programokat, és nem csak külföldön, hanem van ennek egy országon belüli hálózata is. Tehát, hogy itt, amikor önkéntesek küldéséről és fogadásáról van szó az európai testületbe, akkor magyarországi önkéntesek is mehetnek egy másik szervezetre, illetve fogadhatnak országon belül. Tehát, hogy van ennek egy ilyen országon belüli program része is. És hát a tanulmányban Civico tulajdonképpen azokat a kétségeket fogalmazza meg, amik fölmerültek az alapításkor, és hát nagyon érdekes látni egy ilyen korábbi cikket, hogy ma ugye közel, hát most már 7 év távlatából ezek mennyiben váltak be, mennyiben nem váltak be, és akkor...
Anna Mari, még két dologról szólnék, amiről olvasni lehet ebben a sajtóanyagban. Az egyikről rövidebben inkább csak megemlítenénk, hogy egy kutatást indítottok a szülői részétel és az önkéntesség. Erről egy-két mondatot, hanem egy picit majd utána beszéljünk arról az önkéntes koordinátor hálózatról, amit most indítotok, jó?
Igen, kifejezetten hálás vagyok ezért a szülői önkéntesség, szülői részvétel és önkéntesség kutatás megemlítéséért, mert nagyon várnám a még 30 szülőnek a válaszára lenne szükség, hogy ezt a minimális 100 fős megkérdezést elérjük, mert hogy a következő számunk az kifejezetten ezzel a szülői önkéntességgel fog foglalkozni a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Intézetével együttműködésben, és tulajdonképpen azért, mert hogy azt látjuk a nemzetközi példák alapján, hogy ez egyrészt egy viszonylag virulens ága az önkéntességnek, hisz hát számtalan szülő
hát a gyerek a legfontosabb neki, és
így van, és azért nagyon érdekes, hogy mi azért megkérdezzük a kérdőibe azt, hogy maguk a szülők önkéntességnek tartják ezt. Tehát
nem zsarolás.
Hát nem csak az, hanem ugye az, hogy hát mindannyian tisztában vagyunk a hazai oktatás rendszer hiányosságaival, problémáival, és hogy tulajdonképpen ezek a szülői hozzáadott értékek, időadományok hogyan, mennyiben egészítik ki, és lényegében néha tartják fenn az iskolákat.
Hát ez nagyon érdekes. Erről, amikor ez elkészül, erről mindenképpen egy hosszabb beszélgetés jó lenne, nem csak egy ilyen ajánlás. Annyit mondjunk itt ennek kapcsán most, hogy aki érdekelne, vagy aki bekapcsolódna ebbe, hogy hol éri el a kérdőívet, hol tud...
Az önkéntes szemle Facebook oldalán.
Értem, tehát ez a legegyszerűbb.
Tehát akkor ott, és most újra ugye 20-áig gyűjtenénk még a kérdőíves kitöltéseket, úgyhogy újraindítunk egy kisebb anyagi erőn töltelhető kampányt arra, hogy hát minél több szülőhöz jusson el. Nagyon nehéz most ilyen kérdőíves megkérdezést csinálni, de mi szerettük volna, hogyha ez tényleg egy ilyen civil kezdeményezés marad, és kicsit kikerüli a idézőjelbe hivatalos utat, hogy a tantestületeken hát és a tankerületeken keresztül, igen, kvázi ilyen kötelező jelleggel.
Jó, térjünk át egy másikat, talán egy kellemes dologra. Megalakult az önkéntes koordinátor hálózat. Erről írt egy pár sort, erről itt a sajtóanyagban is írtam, de szeretném, hogyha mondanál élőszóban itt néhány dolgot. Mi ez, és hogy körülbelül mire lehet számítani?
Igen, az önkéntes koordinátor hálózat az gyakorlatilag egy hát jó, tulajdonképpen alapítása óta benne van a szemlének a lelkületébe, céljaiba az, hogy ugye amikor esettanulmányokat kérünk, akkor mindig önkéntes koordinátorokat vagy szervezeti vezetőket kérünk föl, hogy mutassák be magukat, a szervezetüket és az önkéntesekkel végzett munkájukat. És az ez évi első számban ugye összefoglaltuk ennek a három évnek a termékét, és külön írtunk egy összefoglalót erről az önkéntes koordinátori munkáról. Uh-huh. Mert hogy ugye egész szép
hát anyagunk. Körülírtátok, hogy megrajzoltátok, hogy körülbelül mit jelent ez az?
Hogy milyen az önkéntes, tehát hogy milyen az önkéntes koordinátorrá válás, milyen szervezetek, milyen típusú önkéntes koordinátorokat, mik a feladataik, hogy rajzolják, mik a problémáik, és tulajdonképpen ez indított bennünket arra, és ez az alapítvány a Magyar Önkéntesség Fejlesztéséért egyik fő programja ebben az évben, hogy elindítsa ezt a hálózatot, mert hogy azt láttuk, hogy egyrészt nincs egy önkéntes koordinátori kézikönyv, a legrégebbi is 2020 éves. Uh-huh. És ő egy modern szemléletű, nem szerettük volna, hogy egy külföldről adaptált dolog kerüljön fordításra. Tehát, hogy mi azért hoztuk létre ezt a hálózatot, hogy eznek a hálózati találkozóknak, jelentkezőknek a közös terméke legyen majd,
tehát,
egy ilyen önkéntes koordinátori
összeállt
kézikönyv. És tulajdonképpen három fő csoportot várunk, vagy önkéntes koordinátort, olyanokat is, akik most először szerveznének valamit, tanácsra van szükségük, elindulnának, hogyan tartsák meg az önkéntességet. Itt most gondolok például a falunapok önkéntes szervezőire, mert ugye azt azért a tapasztalatból látjuk, hogy elindul nagy kezdeményezéssel egy falunap, aztán azt látjuk, hogy a következő évben már kevesebb önkéntes jelentkezik. Tehát, hogy az ilyen, akkor ugye vannak olyanok, akik a csinálva tanulás útján haladnak, tehát, hogy
gyakorolják már ezt.
Hogy a gyakorlatba sajátították el, és hát kvázi vannak azok, akik professzionális, tehát foglalkoztatási szinten, tehát neki tulajdonképpen a státusza a szervezetben tényleg az, hogy önkéntes koordinátor, tehát akik professzionális szinten foglalkoznak. Hogy ez a három csoportja a mai önkéntes szektornak egymásra találjon, mert azt világosan kell látni, hogy jó önkéntes koordinátor nélkül nincsenek önkéntesek. Tehát számos esetben tapasztaltuk azt, hogy volt egy nagy kezdeményezés, oda hívtak számos olyan embert, aki hajlandó lett volna önkéntes munkát végezni, és ha nincs megfelelően irányítva, nincs jól szervezett,
könnyen kiszárad ez a dolog.
Hát nem csak kifárad, elvesztünk embereket, akik egyszer talán megpróbálták volna, és gyakorlatilag hát nem jó szájízzel távoznak.
Hát a megjelent önkéntes szemle számról kezdtünk el beszélni, de mindjárt két nagyon fontos kapcsolódó kezdeményezést hozzá kapcsoltunk ehhez. Még annyit, hogy az önkéntes szemlét a legegyszerűbben hogy tudja elérni, aki szeretné olvasni?
Hát a www.önkéntesszemle.hu oldalon.
Tehát ezen a legegyszerűbb, illetve hát ha beírja a keresőbe, akkor nyilván ugyanide jut majd.
Igen, de most már a Google keresőbe is jó helyen kidobja.
Köszönöm szépen. Bartal Anna Mária alap főszerkesztője, vagy a folyóirat főszerkesztője volt a vendégünk. Az önkéntes szemle legújabb számáról beszélgettünk. Köszönjük, Anna Mária, szia!
Én is köszönöm, és további jó műsort
kívánok. Köszi, szia!
Small towns all rolling up the sidewalks. One last paycheck coming through.
I know you're feeling kind of nervous. We're all a little bit confused. Nothing's the same. This ain't a game. We gotta make it through. As we wave outside the window, older loved ones stay inside. Moms and babies blowing kisses, maybe saving someone's life.
They had to cancel.
Keep my social distance. What this world needs is a